nekünk, és legyen fülünk annak a meghallására, amit Jézus mond. Olvasom nektek a Máté írása szerint való evangélium 7. fejezetének az első 5 versét, tehát hallgassuk meg, vagy aki teheti, kövesse a Biblia szövegét, a Máté írása szerint való evangélium 7. fejezetének első 5 verséből a következőképpen. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal fogtok megítéltetni, és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek majd. Miért nézed a szálkát a testvéred szemében, a saját szemedben pedig még a gerendát sem veszed észre? Vagy hogyan mondhatod testvérednek, hadd vegyem ki a szálkát a szemedből, miközben ott a gerenda a saját szemedben? Képmutató, vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd testvéred szeméből a szálkát. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Ez Isten ígéje. Foglaljatok helyet. Egy repülőtérnek a várótermében történt a következő. Egy nő, aki beszállásra várt, elment a büfébe és vásárolt egy csomag kekszet, aztán leült várakozni a beszállásra. És ahogy belefog az újságolvasásba, meglepődve tapasztalja, hogy a mellette ülő ilyen hosszú szakállú férfi egy kibontott kekszes dobozból kekszet vesz ki. Hát az döbbentette meg, hogy az ő általa vásárolt kekszes dobozból lakmározik ez a szakállas férfi, és hát nem tette szóvá, de magában úgy fortyogott ez a nő, hogy hát hogy képzeli ez a fickó, úgy ránézésre valami hajléktalan csavargó lehet, bár azért jól öltözött, nincs szaga, nem büdös, de azért hát ez mégiscsak szemtelenség, hogy az ő kekszéből lakmározik. Hogy mentse, ami menthető, kinyújtotta ő is a kezét, és azért ő is falatozott ebből a dobozból. Az a mellette ülő fiatalember, szakállas fiatalember kedvesen mosolygott rá, és hát ő is vett időnként egy-egy kekszet. A nőben már teljesen magasra szökött a véráram, valahol ott a fejében, és tényleg azon volt, hogy most már nagyon szóvá teszi, hogy hogy képzeli ezt a fiatal ember. Már az utolsó kekszdarab volt, a fiatal ember kedvesen rámosolyog, kiveszi az utolsó kekszdarabot, de még mielőtt a szájához emelni, kettétűri és a felét ennek a nőnek adja. Erre a nő idegesen elfogadja és összegyűri azt a kekszes zacskó dobozt, és hát megpróbálja beletenni a táskájába, és ahogy szétnyitja a táskáját, megdöbbenve tapasztalja, hogy bontatlanul ott áll a teljes kekszes doboz, amit ő vásárolt, mert az azért az emberi volt. Hát miközben másokat elítélünk olyan könnyen, akkor lehet, hogy rá kell jönnünk arra, hogy tulajdonképpen önmagunkat ítéljük el, önmagunk vakságát tapasztaljuk meg ezekben az ítélethozatalokban. Hogy összefüggésében lássuk Jézusnak ezt a tanítását, testvéreim, én megdöbbentem, amikor arra gondoltam, hogy ez a hegyi beszédben hangzik el, ugye kiknek szól a hegyi beszéd? Tanítványoknak, nem? Keresztényeknek. Jézus ugye magához hívja a tanítványokat, és nekik kezdi el mondani a hegyi beszédet. Jézus előre látta, hogy az egyház, a keresztények bizony fognak ítélkezni. Az ítélkezés bűnébe fognak esni. Az ítélkezés bűnébe esem, mint Jézus tanítványa, mint Jézus követője. Miközben ugye elítélem az erkölcsi bűnöket, a látványos bűnöket, házasságtörés, lopás, csalás, gyilkosság, Rengeteg olyan bűn lapulhat meg az életemben, ami nem olyan látványos, de bűn. És ugye Isten előtt a bűn az bűn. Nincs olyan, hogy az erkölcsi bűnök azok súlyosabbak, mint ezek a lapuló bűnök, ami jelen esetben az ítélkezés. Az ítélkezés az, testvérek, bennünk van, közöttünk van. Itt van a templomban. Felviszem magammal a szószékre. Mert ott van a szívemben, hogy azonnal a látszat szerint tudok valami ítéletet mondani, vagy gondolni magamban. Egy híres amerikai keresztény újság, a Christianity Today, csak azért mondom, mert vannak, akik olvassák ezt az amerikai keresztény lapot, egy közvélemény kutatást szervezett, mégpedig a nem hívők, a nem keresztények felé, azt a kérdést feltéve, hogy mi a leggyakoribb kifogás a keresztények ellen. Testvérek, jó ezzel szembenézni. Jó ezzel szembenézni időnként, hogy mit gondol rólunk az, aki nem hívő, aki nem keresztény. A következő válaszok születtek sorrendben. Az a bajunk a keresztényekkel, hogy nem hallgatnak meg. 2. Ítélkeznek fölöttünk. Nem értjük, hogy pontosan miben is hisznek. 4. A hibákról beszélnek, és nem a megoldásokról. Ítélkeznek felettünk, ugye a második leggyakoribb kifogás. És testvérek, mielőtt belefognánk abba, hogy tényleg így vegyük újbegyre, hogy miről is beszél itt Jézus, kérlek benneteket, kérem magamat, hogy alázzuk meg magunkat. Mégpedig azzal az alázattal, hogy ha Jézus ezt mondja, tanítja a hegyi beszédben, akkor nem véletlenül van ez. Rólam szól ez a mondás is. Rólam szól ez a tanítás is. Úgy gyertek, térjünk meg az ítélkezés bűnéből. Térjek meg! Én azt gondolom, hogy van bőven miből. Majd mutasson rá erre Jézus, ugye abból, amit most hallani fogunk. Először is ugye próbáljuk diagnosztizálni, meghatározni, mi az ítélkezés. Mire gondoljunk, amikor itt olvassuk, hogy ne ítélkezz. Maga a kifejezés az egy meghozott döntést jelent, kárhoztatást is. Ugye hallottuk a testvérünk imádságában, ugye ő mondta ki ezt a szót, hogy kárhoztatás egy törvény előtti felelősségre vonást jelent. Egy végzés. Egy kimondott jogerős végzés, ugye, amit sokszor a bíróságokon kimondanak. Ítélet. Egy olyan alattomos bűn, ami az igazságra való buzgó törekvés áruháját ölti magára. Vagyis tulajdonképpen az történik az ítélkezésben, hogy a véleményem, ami lehet természetesen véleményem, és az igazság közé, az Isten igazsága közé egyenlőséggelet teszek. Vagyis a véleményemet úgy közlöm a másikkal, mintha az lenne az Isten igaza. Értjük? És ezen nagyon-nagyon mellé tudok fogni. Amikor úgy teszek, hogy az én véleményem, hangsúlyozom, az én véleményem képviseli az Isten igazságát. És a szándék ugye az, tehát a legjobb szándékkal teszem ezt sokszor, ezt az ítélkezést, hogy én az Isten igazságát akarom mondani, holott az pedig a saját véleményem. Az ítélkező magatartás az, amikor hibát keresek a másikban, és persze ehhez lelki nagyítót, mikroszkópot használok, és persze, hogy akkor találok. Hát a víz is borzalmas, amikor belenézel a tiszta vízbe, hogy mi minden van benne, nem? Egy mikroszkópon keresztül. Lelki mikroszkópot vetitek a másikra, találok benne hibát, örömmel fedezem fel azt a hibát. Ugye azt mondja Spurgeon, hogy természetesen sok a bűnöm, ha benned kevés a szeretet. és rosszat feltételez az ítélkező magatartása másikról, és egyáltalán nem elnéző a hibákkal szemben, amikor ítélkezem, nem vagyok elnéző a másikkal szemben. Hát nagyjából röviden így lehetne összefoglalni az ítélkezésnek a magatartását. És nagyon-nagyon fontos ezt a kérdést is feltenni, hogy mi nem ítélkezés. Sokszor azt látom, hogy úgy homály van keresztény embereknek a fejében, tehát úgy összekeverjük a dolgokat, és Isten igéje azért ebben elég határozott és világos, úgyhogy ezt a kérdést feltéve, hogy mi nem az ítélkezés, a következő dolgok jönnek elő. Isten igéje nagyon-nagyon fontosnak tartja, hogy a keresztény ember különbséget tudjon tenni a lelki dolgokban. Ugye? Hogy megítéljen dolgokat, mérlegeljen dolgokat, megvizsgáljon dolgokat. Az igehirdetés kivonatának a lapjára kimásoltam igehelyeket, kérlek benneteket, hogy majd olvassátok el. Ilyeneket olvasunk az igében, hogy ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata. Mi az, ami jó, neki tetsző és tökéletes, ugye? Hozz ebben ítéletet, hogy mi az Isten szerint való. A Korintusi első levélben ezt olvassuk, második fejezet, 15. vers, a lelki ember azonban mindent megítél. Nem mindenkit, tehát ugye nem emberekről van szó, hanem arról, hogy igenis megvizsgál a lelki ember dolgokat, az Isten lelke szerint, nem a maga véleménye feje után. Ugyan csak Pál írja az Efézusi levélben, ítéljétek meg tehát, mi az, ami az Úrnak kedves. És ugyancsak Pál a Tesszalonika első levél 5. fejezetében mindent vizsgáljatok meg, ugyanaz a kifejezés van, csak magyarul ugye vizsgálásnak fordítjuk. A jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, írja János apostol az ő első levelében. A keresztény embernek igenis kell legyen kritika érzéke. Igenis az Isten lelke szerint meg kell vizsgálni a dolgokat. Ezt Isten egyértelművé teszi. Tehát amikor az ítéletről van szó, nem erre gondol a Szentírás. A második dolog az, hogy Isten, Jézus Krisztus is többször a feladatául adja a hívő embernek, a közösségnek az intést. Tehát ez alól nem mászhatunk ki. Nehogy azt gondoljuk, testvérek, rosszul gondolva, hogy az intésnek nincs helye a gyülekezetben, mert hát Jézus azt mondja, hogy ne ítéljetek. Nem erről van szó, amikor inteni kell. Az intésre rászorulok. Az intés a szeretetből fakadó, mentő szeretetből fakadó indulat, amikor azt szeretném, hogy a másik megtérjen a bűnéből, a nyomorúságából. És természetesen a krisztusi mentő szeretettel viszonyulok a másikhoz, vagy kell viszonyulnom, amikor intek. Tehát ne hanyagoljuk ezt el. Jézus mondja, nem? Beszél az intésről. Az most más kérdés, ugye, hogy vannak ennek módozatai, tehát erre nagyon oda kell figyelni. És nagyon helytelen az, amikor emberek gyáván megalkudva hallgatnak, erre hivatkozva, de hát megvan írva, hogy ne ítéljetek. Nem? Jézus ezt mondja. Pedig ideje lenne a szólásnak. Ideje lenne az, hogy kimondani dolgokat. Tehát nem lehet ezt azonosítani azzal, hogy hát azért nem teszem, mert megvan írva, Jézus mondja, hogy ne ítéljetek. Nem lehet így módon hallgatni, bűnösen hallgatni. Ugye van ilyen, hogy a hallgatás az bűn, amikor meg kellene szólalni. Tehát nagyon kérlek benneteket, testvéreim, hogy ezeket vessétek össze azzal, amit Jézus mond, mert ezek nem arról szólnak, hogy ítélkezés. Tehát tegyünk éles különbséget ezek között a dolgok között. Miért ítélkezünk? Tehát mi van amögött, hogy az ember ítélkezik? Az első dolog, ami egyértelművé teszi az ítélkezés magatartását, azt úgy nevezhetjük, hogy szereptévesztés. Miért szereptévesztés? Azért, mert az Isten helyébe teszem magam. Miközben Isten fenntartja magának a jogot, a kiváltságot, hogy ő mondja ki a végső ítéletet, ugye, és ezért is nevezzük utolsó ítéletnek. Ő az, aki tisztán lát, világosan lát, ő az, aki igazságosan ítél, magának és kizárólag magának tartja fenn a jogot az ítéletre. Nem olyan rég hallhattunk igehirdetést erről, Deák Péter testvérünk szólt erről az igéről, 1 Korintus 4:4-5, azt írja Pál, egyáltalán ne ítéljetek azért addig, amíg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait. És akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Vagy nem, ugye, folytathatnánk. Figyeljétek meg, Jézus maga is úgy járt kelt, így végig gondoltam magamban, hogy nincs sehol szó arról, hogy valakinek azt mondta volna, hogy ma lett kárhozatod neked. Olyan van, hogy ma lett üdvösséged. De hogy Jézus kimondta volna azt, hogy kész, elkárhoztál, semmi esélyed nincs. Persze figyelmeztet Jézus, de ez nem azonos az ítélethozatallal. Nem mondja senkire, hogy kész, neked annyi. Hanem Jézus is azt hirdeti, hogy a kegyelem ideje van. Tehát amit felolvastam nektek a köszöntésben, hogy ha valaki hallja az én beszédemet, de nem tartja meg, én nem ítélem el, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megmentsem. Mit jelent ez? Hogy fenntartja arra az időre, amikor igazságos ítélet lesz egyszer. Nem mintha Jézus nem tudott volna igazságosan ítélni, de nem mondta ki a kárhozatot, ugye, hogy vége van, te már a pokolba vagy. És ezt nekünk komolyan kell vennünk, testvéreim. Nekünk jó reménységgel kell lennünk. Nehogy ebben a szereptévesztésben legyek, hogy én már oda látom a másikat bele a kárhozatba, és olyan szívesen idézem, mert azt viszont nem lehet elhallgatni, hogy van kárhozat, van ítélet, van pokol. Csak azzal van a baj, amikor én a másik élő embert, bármilyen megáltalkodott is, bármennyire furcsa, hogy vannak bűnei, én már ott látom. Na ez az ítélkezés, és ez a szereptévesztés. Amiért ítélkezünk, az az, hogy az emberben van egy ilyen hozzáállás, hogy miközben a másik bűnét látom, erre jó a látásom, hogy a másik bűnét lássam, aközben én önmagamat felmentem. A másikhoz képest vagyok jó. Gondoljatok bele, Jézus ugye különböző módon ezeket elmondta, érthetővé tette, például a farizeus és a vámszedő imádsága, nem? Vagy a tékozló fiak. A nagyobbik a kisebbiket hogy kárhoztatja, nem? És miből van itt szó? Az összehasonlítgatás lelkülete az ítélkezés. Vagyis a másik embert önmagamhoz mérem, a másik bűnösebb embert, mint én, önmagamhoz mérem, és én közben felmentem magam, nem? Hát hozzá képest én vagyok a ma született bárány. Legfeljebb ma született vírus valójában, de ma született báránynak gondolom magam. Mi ez? Mi ez a magatartás? Önigazultság. Mi az önigazultság? Az, hogy én tartom magam igaznak, és nem engedem, hogy Jézus tegyen igazzá. És testvérek, hát ez önmagában ítélet önmagam felett, nem? Még akkor is, hogyha nem így gondolom, mert aki önigazult, annak nincs szüksége arra, hogy Jézus tegye igazzá. Akit pedig Jézus nem tesz igazzá, annak nincs esélye az utolsó ítéletkor. Mert önmagát akarja megvédeni. Azt hiszi, hogy van annyira jó, van annyira helyes az élet folytatása, hogy majd ő meg tud állni Isten ítélőszék előtt, és nem tud. Csak Jézussal tudok megállni. Jézus az, aki az Atya elé állhat, ugye, a bűnösért, és azt mondhatja, hogy igen, meghaltam érte, mert szüksége volt rá, hogy én áldozzam fel magam, mert annyira bűnös az az ember. Na, ez az esélyem a megmenekülésre. Nem az, amikor én mentem fel magam. Nem véletlenül mondja Jézus, hogy én nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket megtérésre. Hát testvérem, Jézushoz csak bűnösen lehet jönni. Ha te már eldöntötted, hogy igaz vagy, semmi közöd Jézushoz. És ha semmi közöd Jézushoz, önmagadat ítéled el, érted? Érted ezt a logikai csapdát? Hogy önmagadat kárhoztatod ezzel, hogy önigazult vagyok. Miért ítélkezünk? Azért ítélkezünk, mert vakok vagyunk, testvéreim. És annyira vak tud lenni az ember, hogy önmagát is el tudja ítélni. Van ilyen, és úgy eszembe jutott, hogy erről is beszélni kell, hogy annyira el vagyok vakulva, és az ördög szeret ebbe beleforgatni, hogy a saját életemet elítélem. Azt mondom, hogy hát az Isten se tud rajtam segíteni. Ugye vannak ilyen elbúsult emberek, akik azt mondják, hogy nagyobb a bűn, mint Jézus. Jézus váltsága. Azt mondja János apostol, hogy ha a mi szívünk elítél minket, van ilyen, akkor tudjuk meg, hogy Isten nagyobb a szívünknél. És ezt vakságomba teszem. Gondoltuk bele, ez történt Júdással, nem? Olyan nagynak látta a bűnét, nyomorúságát, nem volt ez kicsit, tehát természetesen, de nem látta nagyobbnak Jézus szeretetét, amit Péter nagyobbnak látott. És ez volt a megmenekülés, ez volt a bűnbánat könnye. Tehát annyira elvakult lehet a szívem. Figyeljétek meg, Jézus milyen példát mond, milyen képet használ erre a szívbeli vakságra, hogy azt mondja, hogy olyan vagyok, amikor ítélkezek, mint akinek gerenda van a szemébe. Hát ez nagyon ironikus, nem? Nagyon gúnyos. Az ítélkezést így akarja Jézus nevetségessé tenni, hogy ember, hát nézd meg, hogy egy gerenda van a szemedben, amikor te ítélkezel, és ezzel a gerendával a szemedben akarsz te oda menni a másikhoz, hogy a szálkát kivehesd a szeméből. Vakság. Nézzétek meg Dávidnak az ítélethozatalát, mennyire a vakság jellemezte. Ugye arról van szó, hogy hatalmasat vétkezik ez a Dávid. Miközben ő elveszi másnak a feleségét, a másnak az életét, mert megöleti valójában Betsabénak a férjét, Uriást, ugye küldi a háborúba, az első vonalba, hogy hát majd az ellenség, ő a gyilkosa. Itt nincs mellébeszélés, egyértelmű. Miközben köntőrfalasz, hazudik, csal, mindent úgy mozgatja a szálakat, hogy neki kedvezzenek. Elmesél Nátán, persze Isten embere ez a proféta, egy nagyon egyszerű kis tanmesét, amiben kiderül, hogy egy gazdag ember, akinek sok jószága van, tehetős, ugye egy szegény embernek ellopja, elveszi, eltulajdonítja a báránykáját. És mit mond Dávid? Ugye abban az időben a királynak a joga volt a törvénykezés, csak nem jön át neki, hogy Nátán végig róla beszél ebben a kis tanmesében, és azt mondja bőszen az ítéletben, hogy halál! Halljon meg az a tolvaj, aki eltulajdonít egy bárányt, miközben ő életet vette el, más feleségét vette el. Értitek a gerenda szálka kapcsolatát, különbségét? Annyira vak vagyok, amikor ítélek a magam belátása szerint, hogy nem jövök rá, hogy ez visszafordul. Ez a kör bezárul. Önmagamról mondok ki ítéletet, mert vak vagyok. Vak vagyok a lelki látásban. Ha valaki úgy közelebbről ismer, akkor már megtapasztalhatta, hogy milyen pocsék a rövid távú memóriám. Miért is vagyok most a szószéken? Ja, igen. És azért mondom ezt, mert néhány nappal ezelőtt valahova siettem, és szükségem volt egy kulcsra, és annyira emlékeztem még, hogy a feleségemnél volt utoljára ez a kulcs, és iszonyatosan sürgettem, hogy na, szedje már elő ezt a kulcsot, mert nekem nagyon kell. És hát szegény ő elkezdte lázasan kutatni ezt a kulcsot, én közben hát ilyeneket mondtam neki, hogy hogy vagy ilyen feledékeny, miért nem teszed ki a kulcstartóra, hogy ott legyen, stb. Stb. Hát ő szegény tényleg nagyon igyekezett, hogy keríts elő ezt a kulcsot, aztán nem tudom miért, ugye a zsebembe sülyeztem a kezem, és ott lapul a kulcs. Csak nevetni tudok magamon, testvérek. Ó, gúnyolódjak magamon, értitek? Gúnyoljam ki a magam vakságát, a magam ítélkezésre való hajlamát. Nevessek rajta, igen, magamon szabad gúnyolódni, nevetni a magam hamis ítéletén, vakságán. Értitek, testvérek? Ez egy kis szerencsétlen példa, de értjük, hogy hogy tudom a másikra gondolni azt, hogy igen, hát ilyen, meg olyan, közben én vagyok az. Hogyan gyógyuljunk meg az ítélkezésből? Mert lehet gyógyulni. A bűnből lehet gyógyulni, testvérek, örömmel hirdetem. Van gyógyulás, csak ugye előbb lokalizálni kell, tetten kell érni azt a fene nagy gerendát. Nyakon csípni, ugye, megfogni, hogy igen, nagyon vak vagyok, ott van a szememben. Hát testvérek, nagyon egyszerű a képlet, ugye, úgy lehet gyógyulni az ítélkezésből, hogyha Jézus nem kevesebbet állít, hogy ez vakság, akkor odaállok Jézus elé, és azt mondja, Uram, hát én vak vagyok. És tudom, hogy te azért jöttél, hogy a vakok szemét megnyissad. Nem tudom, hogy mennyire ismerjük a János által leírt, és csak nála van ez leírva, a vakon született meggyógyítását. János 9, egy elég hosszú történet, de nem olvasom most fel. Mivel kezdődik ez a történet? Eléjük kerül Jézus és a tanítványok elé, ez a vakon született, és mi történik? A tanítványok már húznák is rá a vizes lepedőt erre az emberre. Ki vétkezett? Na ki? Ő vagy a szülei? Hát valakinek vétkeznie kellett, nem? Ismerős ez a történet? És akkor Jézus úgy leinti őket, hogy nem, se ők, se a szülei. Ezek azért vannak, hogy az Isten cselekedetei nyilvánvalókká legyenek. Hogy Isten irgalmat gyakorol, hogy Isten meg tudja gyógyítani még azt is, aki vakon születik, aki az anyja méhében már genetikailag úgy van bekódolva, hogy vakon jön a világra. Ne keressétek az okát! Ne próbáljatok valamilyen ítéletet mondani e fölött, az ember fölött. Na, és Jézus meggyógyítja ezt az embert, ugye teremt, nem kevesebb, mint... Tehát ez illik helyesen erre a gyógyítás, hogy teremtés, új szemet ad neki, vagy szemet egyáltalán, akinek nincs. És aztán megy a Tilitoli ott a kor vallásos vezetőivel, akik aztán nagyon tudják, hogy mi a helyes, mi a tuti, nem? És persze Jézussal van bajuk, nem a vakon születettel, csak ugye rajta csattan az ostor. És akkor úgy mondogatják, hogy hát hogy történhetett ez veled, hát ismerünk téged, stb. Stb. A történetben olvassuk. És akkor hát ez az ember úgy eleinte úgy csak egyszerű dolgokat mond, hogy hát nem tudom, tehát csak azt tudom, hogy vak voltam, most látok. Aztán odáig fajul a dolog, hogy megvallja Jézust ezeknek az embereknek, és hát ezek kifakadnak, és annyira idegesíti őket, hogy kizárják őt. Exkommunikálják idegen szóval, és ez nagyon súlyos dolog volt, ez a kizárás. És aztán Jézus magához veszi ezt az embert, és a történet végén mond egy megdöbbentő dolgot Jézus. Én ítéletre jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Hogy? Hát ez előbb mondtuk, nem, hogy Jézus Ő maga mondja, hogy nem azért jöttem, hogy ítéljek. Itt pedig hogy mondja, hogy ítélet miatt jöttem a világra? Hogy kell ezt érteni, testvéreim? Azt mondja Jézus, hogy akik vakok, azok lássanak. Akik pedig látnak, azok vakká legyenek. Mit jelent ez? Ugye ítélet az azt jelenti, hogy különbségtétel. Aki úgy jön Jézushoz, hogy Uram, vak vagyok, ne csak Bartimeusra gondoljunk, vagy erre a vakon születetre, hanem mindannyiunkra, hogy a bűn az vakság. De Jézushoz jövök ezzel a vakságommal. Azt mondja Jézus, hát ezért jöttem a világra, hogy láss. Hogy nyíljon meg a szemed, hogy lásd be a magad állapotát, lásd be, hogy ki vagyok én. De ha valaki azt mondja, hogy én látok, mert én olyan jól különbséget tudok tenni dolgok között magamtól, hát az vakká lesz. Értitek, testvéreim? Ez az egyetlen lehetőségünk, hogy hasonlóan Bartimeushoz, ugye, aki Jerikó autópályája szélén ott ült és koldult, ordított, ahogy a torkán kifért, mert vágyott a szabadulásra, hogy Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Add meg nekem, hogy lássak! És ez az érdekes, hogy ott a szövegben nem csak a testi látás van abban a szóban, hanem a felfele tekintés. Egyetlen lehetőségünk, testvérek, arra, hogy meggyógyuljunk ebből a lelki vakságból, az ítélkezésből, az, hogy vakként jövök Jézushoz. Uram, nyisd meg a szemem! Annyira nem tudok helyes ítéletet hozni. És testvérek, ez minden helyzetben igaz. Annyira nem látom helyesen a kapcsolataimat, a magam igazát, a másik ember, hogy állandóan szüksége van arra, hogy Jézus nyissa fel a szemem. Hogy tudjak különbséget tenni a dolgok között. Ó, gyertek, testvéreim! És így nézzünk az úrvacsorára, ugye, hogy a vakságunk gyógyítását idézi fel ez a Jézus, hogy az ő halála, az ő keresztáldozat, az ő értünk ontott vére az egyetlen gyógyulási lehetőségünk. Akkor is, hogyha most lehet, hogy nem az ítélkezés bűne nehezedett rád, gyere, testvér, és kérd azt az Istentől, hogy Uram, add, hogy lássak. Amen. Imádkozzunk!